Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a Te neved nékünk. Köszönjük néked, hogy leborulhatunk ezen a vasárnapon is, és imádhatunk téged. Kérünk téged, Urunk Jézus Krisztusunk, hogy Te, aki meghaltál és feltámadtál, és élsz, legyél ma köztünk, szólj hozzánk ma is az igén keresztül. Kérünk, szent lelkeddel nyisd meg előttünk az igének értelmét, segítsd azt önmagunkra és életünkre alkalmazni, és add meg, hogy mindaz, amit hallunk, hadd szolgálja megszentelődésünket, és azt, hogy egyre inkább a Te követeidként, a Te dicsőségedre élő emberként tudjunk járni, kelni ebben a világban. Kérünk téged, áldott felséges Istenünk, légy most velünk, áld meg, szenteld meg szíveinket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét. Sámuel próféta második könyvének 21. részéből, a 15. verstől 22. versig terjedő szakaszból. Sámuel próféta második könyvének 21. részében, a 15. verstől ezt olvassuk. Ezután ismét háborút kezdének a filiszteusok Izrael ellen, és elméne Dávid az ő szolgáival együtt, és harcolának a filiszteusok ellen, annyira, hogy Dávid elfárada. Akkor Jisbi Bénób, ki az óriások maradékából való vala, kinek kopja vasa 300 rész siklust nyomott, és új hadiszerszámmal volt felövezve, elhatározta magában, hogy megöli Dávidot. De Abisai, Sérujának fia, segített neki, és által üté a filiszteust és megölé. Akkor esküvéssel fogadák néki a Dávid szolgái ezt mondván, soha többé velünk hadba nem jössz, hogy az Izraelnek szövét nekét el ne olcsad. Lőn azután is harcuk a filiszteusokkal Góbb városánál, és Sibbékáj, Husát városából való, akkor megölé Sáfot, ki az óriások maradékai közül való volt. Azután újra lőn háború a filiszteusokkal Góbnál, ahol Elkanán, a Betlehemből való Jahare Oregimnek fia megölé a Gitteus Góliátot, kinek kopja nyele olyan volt, mint a szövőknek zugolyfája. Gádban is volt háború, hol egy óriás férfi vala, kinek kezein és lábain 6-6 ujjai valának, azaz mindenestől 24, és ez is óriástól származott vala, és szidalmazta Izraelt, de megölé Jonatán, Dávid bátyjának, Simeának fia. Ezek négyen származtak Gádban az óriástól, kik mind Dávid keze által és az ő embereinek kezei által estek el. Drága testvéreim, Dávid király személyéhez és történetéhez térünk vissza, hiszen hátra van még életének néhány fontos és tanulságos részlete. A ma felolvasott ige részben négy anekdotaszerű, igencsak tanulságos elbeszélést találunk egy csokorba kötve. Mindegyik történet azzal kezdődik, hogy újabb háború tört ki a filiszteusok és a zsidók közt. Fontos ez a sorrend, mert jelzi, hogy a filiszteusok voltak az agresszorok, a támadók. A zsidók védekeztek. És mindegyik csata úgy dőlt el a védekező zsidók javára, hogy Dávid, egy-egy hős katonája, mindet néven nevezi a Szentíró, párharcban legyőzött, levágott egy-egy hatalmas termetű, óriás filiszteust, akik közül háromnak a nevét ismerjük meg. A Dávid és emberei, vagy Dávid és szolgái kifejezés szerepel a felolvasott ige szakasz első és utolsó versében, így mint egy keretezi ezt a szakaszt, és megismerhetjük most Dávidnak egyes embereit. Hát nézzük végig a mai istentiszteletünkön ezt a négy anekdotát, és tanuljunk belőlük egymást, Dávid embereiről, és igyekezzünk önmagunkra is alkalmazni a tanultakat. Nézzük először Abisai párharcát. Az első párharc előzménye az volt, hogy miután összecsapott a zsidó és filiszteus sereg, egy idő után Dávid elfáradt. Ez bizony előfordulhatott vele is, érthető módon. Ő is ember volt, akár mekkora hős, és a csata során elerőtlenedett, kimerült. Talán már nem bírta felemelni a kardját, a lándzsáját, és hát így egy csatában elég kiszolgáltatott helyzetbe került. Ezt észrevette egy hatalmas termetű filiszteus, Jisbi Bénób, vagy Nóbi Jisbi, elhatározta, hogy most aztán leteríti Dávid királyt. Ez az ember az óriás utóda volt. Óriások leszármazotta, akikről már korábban beszéltem Góliát kapcsán. Nos hát, ez a fickó, hogy jobban el tudjuk képzelni, igen nagy termetű volt, és lándzsájának bronzhegye 3,5 kiló volt. Igaz, hogy annak idején Góliát kopjahegye kétszer ilyen nehéz volt, de ez is igen súlyos volt, és ezzel a részlettel is hangsúlyozza a szent író a Nóbi Jisbi félelmetes erejét. Új volt a felszerelése is, jegyzi meg a szentíró, új volt az öve, új volt a kardja, és arra gondolt a fickó, hogy majd felavatja azzal, hogy Dávid királyt megöli, most elgyengült állapotában. Ám Dávidnak a fáradtságát és Nóbi Jisbinek gyilkos szándékát észrevette Abisai, Dávid hűséges unokaöccse. Dávid nővérének volt egyébként Szérujának a fia. Ő azonnal a királya és családtagja megsegítésére indult a csatában, és végül ő vette kezébe Nóbi Jisbit, és legyőzte, levágta az óriást. Ez nagy győzelem volt részéről. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ezen eset után Dávid emberei, esküvel erősítve azt mondták Dávidnak, hogy többet nem jöhetsz ki velünk a csatába, nehogy kioltsad Izrael mécsesét. Vagyis egy nagyon szép metaforát használnak, azt mondják, hogy te olyan vagy, mint egy lámpás, aki megvilágítod Izrael útját, és megmented népedet a sötétségtől. Ha te meghalsz, néped fénye kialszik, és itt maradunk a sötétben. Kiderül a későbbiekből, hogy Dávid elfogadta embereinek ezt az akaratát, meghajolt előttük, és elfogadta, hogy most már ő nem harcol, de majd harcolnak ezek az ő emberei, ő helyette is. Kik ezek az ők? Hát olyanok, mint Abisai, és akiket még majd mindjárt megismerünk. Nos, hadd álljak meg itt egy kicsit, és gondolkozzunk el arról, testvéreim, hogy Dávid fizikailag elfáradt, Isten felkentje, akit Isten a népe élére állított, harcolt népért, és közben testileg megfáradt. Akármilyen kiváló katona volt, talán már idősebb volt, vagy valami betegség bujkált benne, minden esetre neki is véges volt a fizikai ereje. Megfáradt. Lehet, hogy lelkileg nem volt elfáradva, és szellemileg nagyon is friss volt, de a teste, a karja, a háta, a lába. Hát eszembe jutott erről a megfáradásról Dávid fia, ami megváltónk. Emlékeztek, hogy sok kínzás után fizikailag ő is elgyengült. Ahogy vitte a keresztfát a Golgota felé, összeroskadt. Nem bírta már. Ekkor megparancsolták a római katonák az arra menő Cirénei Simonnak, hogy ő segítsen és vigye Jézus keresztfáját a kivégzés helyére, a Golgotára. Ám Jézusunk, ha testileg meg is fáradt, valós embersége miatt lelkileg nem fáradt meg. Lelkileg nem fáradt meg, nem adta fel a harcot, hanem végig kitartott és megvívta a küzdelmet, legyőzte a Nóbi Jisbinél sokkal erősebbet, a sátánt, legyőzte a halált, és megváltotta ott a kereszten egyházát. bennünket, engem és titeket. Áldott legyen érte, ami áldott megváltónk. És eszembe jutott az is, hogy őneki is, Dávid fiának is vannak katonái. Hiszen minden benne hívő és őt követő ember az ő harcosa. Jézus Krisztus jó vitéze. Nem testi fegyverekkel küzdő terroristák vagyunk, hanem lelki fegyverekkel, az igével küzdő hívők. És vannak köztünk, akik közkatonák, vannak, akik vezetőként küzdenek a lelki csatában. Ám mindenkivel előfordulhat, még a legjobb vezetőkkel is, a hívő nép legkiválóbb vezetőivel is, hogy fizikálisan elfáradnak. Ahogy írja Ézsaiás, hogy elfáradnak a legkülönbek is. Nem lelkileg fáradnak el, fizikálisan fáradnak el. Jeremiás próféta milyen megrendítő vallomásokat tesz könyvéből, amikből érzékeljük, hogy a lelki csata, az igével folytatott küzdelem iszonyú fizikai terhet is jelent, és a legkülön próféta is megfáradhat fizikailag az istentelenség elleni, illetve az Úr dicsőségéért folytatott küzdelmébe. A lélek kéz, de a test erőtelen. Be kell látni, hogy fizikai képességeink, testvéreim, nem korlátlanok. Az Úr meg tud erősíteni lélekben is és testben is, de a fizikai képességeink nem korlátlanok. Abisai tettét, amikor ő oda állt a fáradó Dávid mellé, talán úgy alkalmazhatjuk magunkra, hogyha fiatalabb hívők vagyunk, és érzékeljük, hogy idősebb lelki vezetőink fizikailag megfáradnak, akkor ugorjunk és segítsünk. Támogassuk friss erővel az idősebb és a csatában fizikailag megfáradó harcosokat, Isten népének értékes és bölcs vezetőit. Azt mondom néktek, áldott legyen az Úr az Abisaikért, akik odaállnak vezetőik mellé, amikor észreveszik, hogy talán egy kicsit megöregedtek, és már nem úgy mozog a kezük, lábuk, ahogy ők maguk is szeretnék. Amikor betegségek szállják meg őket, és meggyengülnek. Persze az érmének a másik oldala, hogy Dávid itt a csatában volt annyira bölcs, hogy nem utasította el Abisai segítségét, hanem elfogadta és engedte, hogy a fiatalabb átvegye a harcát, és sikerrel befejezze. Megértette, hogy nyugodtan ráhagyatkozhat unoka öccsére, mert Abisai rendkívüli katona. És úgy elgondolkodtam, hogy leszek-e én olyan bölcs idős koromba, amikor testileg, fizikailag még jobban megfáradok, leszek-e olyan bölcs, hogy nem akarok a végtelenségig hősködni. Nem kötöm az ebet a karóhoz a végtelenségig, láthatóan elkészülve fizikai képességeimmel, és nem bizonygatom már magamnak és másoknak, hogy én még mindig milyen jó erőben vagyok, és mennyire bírom még magam, és nincs szükségem itt fiatalabb harcos társaim segítségére. Hát észreveszem, hogy itt az idő, hogy egy kicsit átadjam a harcot Abisainak, vagy az Abisaiknak, akik jönnek mögöttem, és jött vannak mellettem. Majd ők befejezik helyettem a harcot győztesen. Vagy nem veszem észre erőim megcsappanását, és addig feszítem a húrt, amíg bírom, aztán elbukok szégyen szemre. Vagy netalántán elzavarom magam mellől a fiatalabb és erősebb Abisait vagy Abisaikat. Sajnos vannak ilyen vezető típusú emberek, akik vagy addig futnak és harcolnak, míg el nem buknak végleg, vagy elzavarják maguk mellől az örömmel melléjük szegődő friss erőt. Hát, legyek én olyan öreg bölcs hívő, hogyha a kezem nem bírja már tovább, ha a lábam nehezen emelem, ha fáj a hátam, és ki tudja még milyen testrészeim sajognak, és gyógyszereken élek már, legyen olyan alázat bennem és bennünk, hogy hát átadjuk a helyet az Abisainak, a feltörekvő Abisaiknak, a friss erőknek, akik újult erővel és testileg, lelkileg az Úr által megerősedve vetik magukat a harcba mellettünk, és viszik tovább azt a küzdelmet, amit ránk bízott az Úr. Ennyit az első csatáról, az első párharcról, Abisairól és Dávidról. Át kell térnünk a második párviadalra, Sibbékáj párharcára. A második csata helye Góbb, így nevezik. A helyszínt Góbb, majd a harmadik csata is itt fog zajlani, de most még csak a másodiknál tartunk. A góbi csatában Sibbekáj vitte véghez a hőstettet. Azt jelenti a neve, hogy az erdő sűrűjéből származó. Nos hát, Sibbekájnak az ellenfele Sáf volt, aki ugyancsak az óriás leszármazotta volt. De hiába volt az, mert Sibbekáj őt levágta. Ezen párharc alkalmazásaként arra gondoltam, hogy a mindenkori Jézus követő embernek nem külső, hanem belső óriásaival is meg kell küzdeni, élete végéig. Az Úr Jézus Krisztus követésébe álló embernek legnagyobb belső ellenségét Pál apostol így nevezi, hogy a test. Ezen nem a fizikai testünket érti, hanem az óemberi természetünk maradványait. Hadd próbáljam ezt egy kicsit megmagyarázni. Amikor valaki még nem Jézus Krisztus igazi követője, addig a lelke, értelme, érzelmei, akaratai, motivumai, egész személyisége a bűn rabszolgaságában, a bűn uralma alatt él. Jézus úgy mondta, hogy rabszolgálja a bűnnek. Nem számít az ilyen embernek Isten, nem tiszteli mindenek felett, nevét hiába felveszi, napját nem szenteli meg, csak önmaga számít neki, önmagát isteníti, egoista, önző, öntelt, önigazult, önrendelkezését hangoztatja állandóan, és uralja lelkét a dicsvágy, a bírvágy, az élvezetvágy, a hatalomvágy. Olykor tetszeleg a maga jóságában, de mikor úgy tűnik, hogy jóságos, önzetlen és szeretetteljes, akkor is az előbbi gonosz indulatai irányítják. Automatikusan, reflexzerűen ezek szerint cselekszik. És bármikor kész tulajdonképpen bármilyen bűn elkövetésére, legyen az hazugság, házasságtörés, lopás, istenkáromlás, harag, gyűlölködés, még akár emberölés is. Nos, az embert, aki mindenestől ebben az istentelen állapotban, illetve önmagát istenítve él, a Biblia ó, vagyis régi embernek nevezi. Vele szemben áll az új ember. Az az ember, akit Isten újjá szült, és új emberré tett. Az ilyen ember ismérve, hogy hisz Jézus Krisztusban, mint megváltó urában. Vele, neki és érte igyekszik élni. Az ilyen ember már felszabadult a bűn kényszere, egyed uralma alól. Szabad ember lett, aki képes megváltója gondolatai, akarata, kívánsága szerint gondolkodni és élni. Képes arra, hogy az Úr nevét tisztelettel említse, hogy napját megszentelje. Hogy az ő erkölcsi parancsait kövesse a gyakorlati életben, és szent életet éljen Isten dicsőségére. Ő már új ember. Azért új ember, mert immár nem a régi, ítélet alatt álló világkorszakhoz, nem az Ádám miatt megromlott első teremtéshez tartozik csupán, hanem Jézus Krisztus által megváltott, és a feltámadásával már megjelent új teremtéshez tartozik. Ő annak a zsengéje. Keresztényként itt él még az Ádám miatt megromlott emberiség tagjaként, de már úgy, mint annak az új, és egy napon a maga teljességében megvalósuló új világnak és új korszaknak örökös állampolgára. Most már szabad arra, hogy ne óemberként éljen, hanem új emberként éljen. De ez nem ilyen egyszerű. Ugyanis az újjászületett új emberben is benne élnek még óemberi természetének maradványai, amiket összefoglalóan testnek nevez az új szövetség. A test tehát az új emberekben, az újjászületett emberekben még élő, már nem uralkodó, de még mindig érvényesülni akaró régi romlottságuk, régi gonoszságuk. Ez pedig hol így, hol úgy, de újra meg újra felüti a fejét, és érezteti borzasztó erejét még a keresztény emberrel is. Ha felüti fejét, azt veszük észre, hogy nem a hit, hanem a hitetlenség diktálja a szavunkat, érzéseinket, gondolatainkat, aggodalmainkat. Nem hitben járunk, hanem látásban. Máskor azon kapjuk magunkat, hogy a dicsvágy akar eluralni, és már megint nem Jézus dicsőségét, hanem a sajátunkat keressük, szavainkkal és tetteinkkel. Aztán meg azt vesszük észre, hogy a bírvágy akar uralkodni rajtunk, és csak egy dolog lebeg lelki szemünk előtt, hogy gazdagok, tehetős emberek legyünk, és ezért teszünk meg mindent. Visszatartjuk még az Úrnak járó adományainkat. Máskor meg azt vesszük észre, hogy már megint az élvezet vágyunk akarja dirigálni azt, hogy mit nézünk, mit hallgatunk, hogyan beszélünk valakivel, és milyen utakra megyünk. Aztán azt vesszük észre, hogy a hatalomvágy, az uralkodhatnék motiválja megnyilvánulásainkat. Szóval vagy anélkül elnyomunk mindenkit magunk körül, és ha valaki megkérdőjelezi fenségünket és okosságunkat, tekintélyünket és tapasztalatunkat, akkor igyekszünk betörni az illetőt hangerővel vagy sértett visszavonulással. Nem kapjuk magunkat azon, testvérek, sokszor hívő emberként, hogy már megint belülről támad nagy erővel az óriás? A régi romlottság, a test ereje? Igen, új emberek vagyunk, de velünk él tovább az óember, mint test, és állandóan felül akar kerekedni rajtunk, és ő akar dirigálni, és nem engedi, hogy Jézus az ő lelkével vezessen bennünket. Neki engedjünk kizárólag, és benne találjuk meg örömünket, békességünket, a test nem engedi, még mindig diszponálni akar fölöttünk. És ezzel kapcsolatban az Új Szövetség bennünket, testvéreim, két dologgal vigasztal. Az egyik, hogy a test, a velünk élő romlottság erőteljes valóságától halálunk pillanatában, ha így ér véget földi pályánk, és nem Jézus visszatérésével, tehát halálunk pillanatában ettől örökre megszabadulunk. Amikor Jézus visszatér és feltámaszt minket az ő új világára, ez már nem lesz bennünk. Nem lesz bennünk már semmi, ami bűnre, istentelenségre ösztökélne nagy, szinte ellenállhatatlan erővel, sőt, egész valónk törekszik majd szabadon arra, hogy Isten tetszésére és örömére éljünk. És lényünk minden alkatrésze ebben fog együtt működni, hogy ő dicsérje egész valónk, és fogjuk tudni ezt mívelni, ezt cselekedni. Ez az egyik vigasz. A másik vigasz pedig, hogy már itt a földi életünkben is, testvéreim, győzhetünk a test fölött. Győzhetünk a saját természetünk bűnre sarkalló erői ellen. Hadd térjek itt vissza az óriásokhoz, mert a testet ismétlem a maga gonosz indulatával, a bűn elgondolására, kimondására, megcselekvésére sarkalló, hatalmas és erős indulatával joggal hasonlíthatjuk óriáshoz. A test akarata, szenvedélye, indulata óriási erővel tud belülről ránk törni. Ahogy mondtam, hol ilyen, hol olyan arcot ölt. Van, amikor ellenséges, van, amikor szimpatikus arcot ölt. Vajon győzhetünk-e fölötte? Vagy mindig áldozatai leszünk? És itt van az örömhír és a vigasztalás, hogy győzhetünk felette. A Galata levélben olvasunk erről, most nem tudunk ebbe belemélyedni, de a Galata levél 5. részét lapozzátok fel, és ott megtaláljátok, amikor Pál apostol felszólítja a hívőket arra, hogy ti, akiket a Krisztus szabadokká tett, az ő akaratát, vagyis a Szentlélek akaratát cselekedjétek. Mondjatok nemet a test cselekedeteire, és cselekedjétek, amire a lélek ösztönöz benneteket, az Isten drága lelke, mert szabadok vagytok erre. Ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok vagytok. És nem csak ez a bizonyos sibbéká győzhette le azt a sáf nevű óriást, hanem mi is legyőzhetjük ezt a belső óriást. Minden esetre van itt még egy harmadik nagy vigaszunk is. Tudnélik, e belső csatában sokszor alul maradunk. A test győz felettünk, pillanatok alatt. Leginkább csak akkor veszük észre, amikor már késő és vétkeztünk. Észreveszük, hogy új emberek vagyunk, de mégis óemberként viselkedtünk, ugyanúgy, mint hitetlen korunkban. Reflexzerűen istentelenkedtünk. Ilyenkor mi tévők legyünk? Vigasztalásunk a Golgotai kereszt. Emlékezzünk Jézusra, aki élete feláldozásával megváltott minket. Nekünk készen van a kegyelem, a bűnbocsánat. Kérhetjük újra és újra és újra, és nem fogy el. És megköszönhetjük újra és újra. és emlékezhetünk arra, hogy Jézusunk helyettünk is betartotta Isten törvényét, és Isten az ő igazságát a mi számlánkra írta. Ő a mi igazságunk. És nem csak bűnbocsánatunk van, hanem Krisztusban van a mi igazságunk is, ami megmarad a világ végéig, és azon túl is örökre. És ebbe a Jézusba kapaszkodva, rábízva magunkat, testvéreim. Ha el is buktunk, fölkelhetünk, és folytathatjuk az utunkat új emberként. És lehet, hogy majd, ha legközelebb támad a test óriása, időbe észbe kapunk, Krisztusba kapaszkodunk, és győzünk akár csak sibbékáj sáv fölött. Mert sikerülhet a kőfalon is átugornunk Krisztussal, és véghez vihetjük a lélek akaratát, kívánságát, amikor adott helyzetbe, élethelyzetbe kerülünk. És hogyha sikerül véghez vinnünk, akkor mindig adjunk hálát a Krisztusnak, mert ő neki köszönhetjük a győzelmeinket. Sibbékáról nem olvassuk, hogy hálát adott volna, de én azt gondolom, hogy hálát adott. Hálát adott ő is az Úrnak azért, hogy azt a hatalmas embert, azt a félelmetes ellenséget le tudta vágni. Mi is adjunk hálát minden győzelmünkért a Krisztusnak. De harmadik pontra kell lépnem, Elhanán párharcára. Ez a harmadik csata, és ahogy jeleztem, ez is Góbnál történt. Ez a bizonyos Elhanán azt jelenti a neve, hogy Isten kegyelmes, Isten irgalmaz. Hát ő is átélte ezt, és le tudta győzni a gáti Góliátnak nevezett embert. Ez is óriás volt, és ha a Krónika könyvének a párhuzamos helyét olvassuk, akkor kiderül, hogy ez a gáti Góliát, akit Elhanán legyőzött, a Dávid által legyőzött gáti Góliátnak a testvére volt. Úgy hívták egyébként, hogy Lakmi. Nos, ennek az óriásnak megjegyzi, hogy olyan volt a lándzsájának a nyele, mint a szövőszéknek a zugolyfája, vagyis a szövőszéknek a tartófája, ami egy ilyen, hát egy jó 10 centi átmérőjű, hosszú fa rúd, fadarab. Hát ilyen volt a Elhanán ellenfelének a lándzsa nyele. De hát lehetett ilyen a lándzsa nyele, azért Isten kegyelmes, és vele volt Elhanánnal, és Elhanán legyőzte. És a párviadal alkalmazásaként pedig az jutott eszembe, hogy milyen nagy dolog az, hogy annak idején ilyen hős harcosok teremtek Izrael soraiban, mint Elhanán is. Nem volt mindenki olyan, mint akár ő is, olyan erős, ügyes és bátor, de Isten kegyelmes, és ahogy Elhanán neve is ismétlem tanúsítja, megadta, hogy teremtek arrafelé ilyen férfiak Isten népe soraiban. Azt nem tudjuk, hogy miféle hitük volt, önmaguknak vagy Istennek szereztek dicsőséget, de én úgy gondolom, hogy az Úrnak nevére igyekeztek ők dicsőséget hozni, és Dávidot igyekeztek fölemelni, pajzsra emelni. De akárhogy is volt, Elhanánnak csak a neve az Úr nevére hoz dicsőséget. Az ő irgalmas voltára emlékeztette őt magát is, meg másokat is, amikor megszólították. Na hát Elhanán is a többiekkel együtt Izrael nemzeti hősei, akik egyébként, ha most Krisztus központúan nézzük a történelmet, védték azt a népet, azt a hitet, azt a földet, ahonnan majd sokkal később, 1000 év múlva a Messiásnak el kellett jönnie. Ők már akkor is Jézus Krisztusért harcoltak, hogy biztosíthassák neki a helyet. Ezért volt velük az Úr, és egész segítette meg őket ezekben a szellemi, lelki és fizikai erőt igénylő harcaiban. Tehát ők a zsidó történelem nemzeti hősei, és ha már zsidó nemzeti hősöknél tartunk, az az igazság, hogy minden népnek voltak ilyen hősei, nekünk magyaroknak se kell szégyenkezni. Voltak köztünk is ilyen Isten adta nemzetüket és hazájuk földjét féltő és szerető emberek, akik ezekért szálltak síkra. Volt, hogy túlélték, volt, hogy nem. De küzdöttek azért, hogy mi ma itt élhessünk. A ránk támadó, ilyen-olyan elnevezésű, mindenkori pogány filiszteusok ellen, hol a tatár ellen, hol a török ellen, hol osztrák, hol szovjet, hol német ellen, most mások ellen védik a hazát. Ezek a nemzeti hőseink. Igen, manapság leginkább a nyugati pogányság, a brüsszeli elnyomás, az amerikai agresszió ellen harcolnak. Népünkért, értünk. Semmitől vissza nem riadnak a mi ellenfeleink. És ezek a mi hőseink se riadnak vissza. Ahelyett, hogy átadnának mindent, kiszolgálnának mindenféle érdeket, lerombolva mindent, ami megőrzésre méltó ebben a világban, és gyáván meghunyászkodnának a túlerővel szemben, igyekeznek az érdekünkben síkra szállni. Harcszerük most nem gób, vagy nem gát, hanem a magyar parlament. A magyar határzón, a brüsszeli parlament, az elszakított területen, vagy távoli országokban lévő tárgyalók. Nem csak a zsidóknak. Minden népnek voltak és vannak és lesznek is ilyen kimagasló hősei, bátor, okos, bölcs emberek. Így vagyunk mi is ezekkel a mi magyar hőseinkkel, és azt mondom nektek, testvéreim, hogy adjunk hálát a gondviselő Istennek, aki kegyelemből és irgalomból adott és ad ilyen férfiakat nekünk is. Nem érdemeltük őket mi se, a zsidók se érdemelték ezeket. Isten irgalmas és kegyelmes az ő népéhez és hozzánk is, és adja ezeket az embereket. És ha ilyen emberek élnek közöttünk, és mi látjuk ezeket, akkor igyekezzünk megbecsülni, tisztelni, szeretni őket. Ne hallgassunk soha azokra, testvéreim, akik önmagukon kívül senkit és semmit nem képesek tisztelni, becsülni, szeretni. És csak abban lelik örömüket, hogy provokálják, ütik, vágják a mi szibbékájainkat, elhánányainkat, abisainkat, jonatányainkat, parlamentben és azon kívül, piacon, boltban, utcasarkokon, lépcsőházban, a szomszédban, elektronikus médiában, Facebookon és más szociális médiafelületeken. Látjuk és halljuk mi ezeket a dolgokat. Őket hadd minősítse az, amit művelnek, de mi ne hallgassunk reájuk. Ne engedjük, hogy manipuláljanak bennünket. Mi tiszteljük és becsüljük azokat az embereket, akiket Isten népünk javára és építésére nekünk ajándékozott. Persze vigyázzunk arra, hogy miközben tiszteljük, szeretjük őket. Ne istenítsük őket, mert ezzel sokat ártanánk önmagunknak is, de nekik is. Ahogy a nevezett zsidó hősöket se istenítették meg a zsidók. Inkább úgy tűnik, hogy tudták a helyükön kezelni ezeket a kimagasló hőseiket. Istent istenítették. Hőseikért hálásak voltak neki. És ha mi ilyen hős embereket látunk magunk körül, akkor adjunk hálát az Istennek. Tiszteljük ezeket az embereket, és bízunk bennük. Igyekezzünk megérteni őket, átlátni a helyzetüket. Ha kell, mondjuk meg nekik, hogy kritikai észrevételeink vannak. Ha van fülük, meghallják. Ha van alázatuk, meghallják. De amit jól tesznek, abba bátorítsuk őket, és bizalmat kell nekik szavazni. De ugyanakkor Jézus Urunkat és Istenünket kell mindenek előtt megszentelni a szívünkben. És őneki kell engednünk mindenben. Nos, lehetséges az is, hogy akár titeket, engem, bennünket, ilyen nemzetünk javáért munkálkodó hősökké akar formálni az Isten? Ez nem lehetetlen. Kérdés, hogy vajon engedünk-e neki? Tehát mi túl egyszerű emberek vagyunk, ezek is egyszerű emberek voltak. Az Úr hősökké tette őket, és velünk is megteheti, akármilyen egyszerű emberek vagyunk. Gondoljunk meg minden kimondott szót, testvéreim, leírt véleményt. Árt az népünknek, használ. Isten szerint való, nem szerinte való? Arról árulkodik, hogy mennyire egoista emberek vagyunk, vagy arról, hogy mennyire szeretjük a népünket, és mennyire szeretjük őt, ami Istenünket? Ó, bárcsak lennénk mi is ilyen. Isten adta hősök, akik népük érdekébe tudnak tenni, családi körben, munkahelyen, vagy ott, ahova az Isten állította őket. Át kell térnem azonban a negyedik párharcra, Jónátán párharcára. A negyedik csatára Gátban került sor. Itt Dávid bátyjának, Sammának fia, Dávid unokaöccse aratott pár viadalban győzelmet. Az ő ellenfelének nevét nem tudjuk, azt azonban megtudjuk róla, hogy ez is a ráfaiak leszármazotta volt, vagyis óriás volt, akit még félelmetesebbé tett az előzőknél, hogy 6-6 ujja volt a kezén lábán. Összesen 24. Sőt, azt is megtudjuk róla, hogy mint annak idején a gáti Góliát, akit Dávid legyőzött, ez is gúnyolta az Isten népét. Gúnyolta Izraelt. És ehhez kapcsolódnék a negyedik alkalmazásunkkal. Mert Isten népének ott és akkor és azóta is mindig voltak hatalmas kigúnyolói. Hatalmas kigúnyolói, akiknek vagy a lándzsahegye volt 3,5 kiló, vagy a lándzsájuk nyele volt olyan, mint a zugolyfa nyele, vagy hatújuk volt a kezükön, lábukon, és óriási termetűek voltak, és erősek voltak, és jöttek, és gúnyolták az Istent, az Isten törvényét, az Isten evangéliumát, az Isten népét, a hívő embereket. Nem csak az ószövetségi, hanem az új szövetségi korban is. És az az igazság, hogy úgy az ószövetségi idők egyházának, mint az új szövetségi idők egyházának is voltak ilyen jónátányai, akik kiálltak és felvették a harcot ezekkel az óriásokkal. Olyan hithősökre gondoljunk az új szövetségi egyház történetéből, akik a legnagyobb hősre, a Dávid fiára, Jézus Krisztusra nézve, belőle erőt, belőle vigasztalást, szeretetet, bölcsességet, alázatot merítettek, és nem fegyverrel, mint ez a régi Jonatán, de szellemi és lelki fegyvereikkel áldozatosan és alázatosan védelmezték Istent. És Istennek a drága igéit, a törvényt és az evangéliumot. Védték az Istennek a népét. Az az igazság, testvéreim, hogy a kereszténységnek a története bővölködik ilyen kiemelkedő hithősökben, és nekünk áldani kell érte az Urat, hogy voltak ilyen embereink, ilyen jonatánjaink. Ők azok, akik mindig fölvették a kesztyűt, és alázattal, de áldozatosan és bátran szót emeltek a támadó, a gúnyolódó pogányság támadásaival szemben. Farkas szemet néztek a Dávid fiára és népére és hitére támadókkal, és erőteljesen válaszoltak a gúnyolódásokra, és védték a rájuk bízott drága kincset, ahogy az apostol mondta. A mai 4 anekdota történetben megnevezett zsidó hithősök is az életüket tették kockára az óriás túlerővel szemben, és emlékeztetnek minket ezekre a mi hithőseinkre, akik önmagukkal nem törődve idejüket, erejüket, anyagi javaikat, szellemi képességeiket, olykor az életüket se kímélték, mint halálig, akik a maguk életénél fontosabbnak tartották nem csak a hazát, hanem Krisztus ügyét és népét és hitét. Férfiak voltak a hitben, bátrak és erősek a Krisztus miatt és a Krisztusért, és nem adták meg magukat a pogány óriásoknak. Élhettek Svájcba, élhettek Németalföldön, élhettek Magyarországon, angol száz országokban, Afrikában, Ázsiában, és nem adták meg magukat, hanem ragaszkodtak a Krisztushoz, ragaszkodtak az evangéliumhoz, a törvényhez, Isten drága igéjéhez, a szent élethez, az Istentől jövő áldott igazsághoz. Védték a gúnyolódókkal szembe. Jézus megmondta, hogy gúnyolni fognak benneteket. Mindenféle gonosz hazugságot mondanak rátok. És ez úgy is lett a történelembe, testvéreim. Tudjátok, már Néró idejében is azzal vádolták a keresztényeket, hogy az emberiség ellenségei. És ma is ugyanezt a vádat halljuk. Akik ragaszkodunk az igéhez, fundamentalisták vagyunk. Terroristák vagyunk. Az emberiség ellenségei vagyunk. Ugyanazt mondják. És sokszor nem is csak a pogány világ felől érkezik, hanem az egyházba beszivárgott pogányok részéről is érkezik ez a vád. Krisztus igaz népe ellen. Leszünk-e mi, akik Dávid fiáért síkra szállunk? Drága testvéreim, itt nem babra megy a játék. A mai pogányság, az ős pogányság, vagy inkább úgy nevezzük új pogányság, szent dolgokat támad, és nem akármilyen eszközökkel és erőkkel, kivédi meg az Isten szent dolgait, hanem az Isten népének a szent tagjai, vagyis te és én, Hát légy bátor és erős. Ne rettegj, azt mondja az Úr, mert én veled vagyok. Hallanunk kell az Úr bátorítását. És ott kell visszhangozanak a szívünkben, valahányszor gúnyolódókkal találkozunk, egyházon kívülről, vagy egyházban is. És oda kell állnunk. Ki kell állnunk, a résre kell állnunk. Gúnyolódnak rajtunk a megváltás tanítása miatt. Gúnyolkodnak a teremtés tanításaimat. Gúnyolkodnak a történelem szemléletünk miatt. Gúnyolódnak a világnézetünk miatt. Nevetségesnek minősítik erkölcsi értékeinket a nemekről, a házasságról, a szexualitásról, az életről való álláspontunk miatt. Kigúnyolnak minket, vaskalaposnak neveznek, a progresszió ellenzőinek, és még ki tudja mi mindennek. És itt vannak hatalmas pénzügyi, gazdasági háttérrel ezek az erők. Olykor politikai hatalommal, a sokak által használt médiumok kezében tartásával, semmitől vissza nem riadva, nyomják a maguk szövegét filmekbe, könnyű zenébe, színházakba, egyetemi katedrákról, internetes portálokról. Hangzik a gúnyolódás, mint ahogy Gáti Góliát gúnyolta az Isten népét. Lakmi gúnyolta az Isten népét. Minden támadnak, ami bibliai és zsidó keresztjén, hit és belőle eredő erkölcsi érték. Ma az új pogányság teljesen el akarja tüntetni azt, ami Istentől, az isteni igében le van írva, meg van írva minékünk. Teremtés, ugyan. Férfi, nő, ugyan. Házasság, ugyan. Életvédelme, ugyan már. Abortusz, igen. Gender, igen. Isten szabályai, Isten értékei, ugyan. Az ember szabályai, az én szabályaim. Isten rendelkezései, dehogy az én rendelkezéseim. Na hát itt áll az új pogányság, testvérek. És nekünk, ha ismerjük az élő Istent, szeretjük az ő kijelentését, az ő törvényét és az ő evangéliumát, szeretjük a mi megváltónkat és urunkat, és hozzá ragaszkodunk, akkor nekünk ki kell állni, Jonatánként. És vállalnunk kell azt, hogy a túlerővel is szembe szállunk, úgy, mint akik egyébként tudjuk, hogy mi vagyunk túlerőben. Mert rajtunk a pokol kapui nem vehetnek diadalmat. Nemhogy ilyen emberek. Lehet, hogy velük testi erő van, velünk pedig a mi hatalmas Istenünk van. És nekünk síkra kell szállni alázattal, tudva, hogy kegyelemből érnünk, de bátran és erősen, és konkrétan az Istenért, az Istentől való hitért, az Istentől való értékekért, az Isten evangéliumáért, ami drága Krisztusunkért. Nem szabad behúzni a fülünket, farkunkat, nem szabad szűkölve visszavonulni, elhallgatva és alkalmazkodva ellenségeink igényeihez, hanem kiállni, kockára téve mindent, vállalni a mártíriumot, inkább, mint a gyáva elnémulást, vagy elvilágiasodást. Lehet, hogy az Úr Jézus Krisztusunk bennünket is ilyen Jonatánokká akar formálni? Nem vagyunk ilyenek, de az Úr ilyenekké tud bennünket tenni. És ha már idősebbek vagyunk, és nem tudunk az első sorba állni, akkor álljunk a második, vagy a harmadik, vagy utolsó sorba, és imádkozzunk a harcosainkért. Támogassuk őket anyagilag. Szeretetünket éreztessük velük. Erősítsük őket az Úr nevében. Ha csak ennyit tehetünk, megtettünk mindent, de ha többre hív az Úr, tegyünk többet. Ha szembe kell nézni a pogányság támadásával és gúnyolódásával, hát nézzünk szembe. Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, mondta nagyapám családunk kedves igéjét. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem az életei, hogy életet nyerjünk. Jézusba kapaszkodva hősökké lettek eleink, és azok lehetünk mi is, meg még az utódaink is. Legyünk hűségesek a mi Urunkért, aki végig kitartott értünk, akit gúnyoltak, megvetettek, gyaláztak, leköptek. Hát értse, tartsunk ki mi is bátran. Legyünk férfiak a hitben. Befejezem, íme a négy anekdótaszerű párharc elbeszélés. Ezeket a párharcokat Isten segítségével megnyerte Abisai, Sibbékáj, Elhanán és Jónátán. Ők voltak Dávid emberei, és Dávid fiának emberei. Érte áldozatot hozva harcoló Abisaik, Sibbékájok, Elhanánok és Jónatánok, akik érte, ami megváltó urunkért, a világ királyáért szállnak szembe a felfejlődő pogányság seregével szemben. Önmagukban, a hazájukban, egyházukban, gyülekezetükben, környezetükben. Abisaik, Sibbékájok, Elhanánok és Jónatánok, hol vagytok? Itt vagytok? Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a mi legfőbb hősünk. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre és megváltottad a te népedet. Köszönjük, hogy annyi gúnyt, annyi köpést kaptál, és mégis kitartottál végig. Fizikálisan is összeroskadtál ott a Via Dolorózán, de lelkileg nem roskadtál össze, és végigvitted a nagy művet, és megváltottad a te népedet, és megváltottad ezt a világot a gonosznak fogságából. Ó, Urunk, köszönjük, hogy élsz, és köszönjük, hogy szeretsz minket, és mi is szerethetünk téged. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és neked adhatjuk a szívünket, lelkünket most is. Köszönjük néked, hogy nagy ígéretekkel bátorítasz minket, azzal, hogy velünk vagy a világ végezeteig, azzal, hogy egyházadon a pokol kapui se vehetnek diadalmat. Köszönjük néked, hogyha gúnyolnak is bennünket, és köpködnek reánk is, és gondolnak, vagy mondanak, vagy éreznek sok mindent ellenünk emberek. Köszönjük, hogy mi mégis ott állhatunk melletted, tiéd lehetünk. Kérünk, segíts, bátran kiállnunk. Köszönjük, hogy nem arra hívtál bennünket, hogy föld alatti egyház legyünk, hanem hogy világ előtt álló egyház legyünk, akik vállaljuk Istent, vállaljuk a te mennyei atyádat, vállaljuk az ő kőbe vésett 10 parancsolatát, vállaljuk a kőbe vésett evangéliumot, az örök evangéliumot, vállaljuk az igazságot, a szentséget, és élni igyekszünk a mi Urunknak és megváltónak akarata szerint. Segíts, hogy így élhessünk magánéletünkben, gyülekezeti, közösségi életünkben, így végezhessük a munkánkat a hétköznapi területen, munkahelyeinken, így járhassunk, kelhessünk az utcán, így mozoghassunk a piacon, a boltokban. Segíts, hogy rád mutató lehessen a mi életünk. Tégy minket hősökké, akik népükért harcolnak, akik ki tudnak állni nemzetükért, amit Istentől kaptak. Segíts bennünket, hogy hősök lehessünk az önmagunk bűnössége, bűnös vágyai elleni harcunkban is, és győzedelmeskedhessünk önmagunk fölött is. És segíts bennünket a világból és az egyházból támadó új pogányság ellen is határozottan föllépni és kiállni. Határozottan, de alázattal és szeretettel képviselni az igazságodat. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk, légy velünk. Segíts, hogy neked élhessünk és neked hallhassunk. Ha az a te akaratod, segíts vállalnunk a szenvedéseket, a mártíriumot. Segíts életünket adni érted, aki életedet adtad mi értünk. Köszönjük néked, hogy mai igében is így tanítottál bennünket. Kérünk, pecsételd meg szívünkben igéd igazságát. Áld meg gyülekezetünket, készítsd el mielőbbi találkozásunkat. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk betegeinket, a szenvedőket. Kérünk a gyászolókért, a szomorkodókért. Kérünk, ha lehet, add, hogy minél előbb véget érjen ez a járvány, és felszabadulhassunk ennek terhe alól is. Találkozhassunk itt a gyülekezetben is szabadon és örömmel, dicsérve téged. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy legközelebbi vasárnap ugyanígy hallgathatjátok meg az Isten tiszteletet a képernyők előtt otthonaitokban, de nagyon remélem, hogy májusban eljön az idő, amikor megnyithatjuk majd újra a templomot, és újra kezdhetjük a gyülekezeti alkalmainkat. Imádkozzatok ezért, és várjuk örömmel az új találkozás pillanatait. Hirdetem még néktek az adakozást, olykor muszáj ezt is szívetekre helyeznem. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.